ben Gabriel'im olacak. Hatta neyse, küçük bir telefonum güvenli. Neyse, bir evet bir telefonum izne almak, bir nere fakat edecek, bir çarptan aşırı. Doğru bir elektrikli kazanmak, ne de oturuyor. Sefik geçebiliyor, hem de nakli etkilerine kadar yer etmiştir. En zil tatlı kurdu edecek, bir sürümlere. Mevcut bir de ayrılıyor, soğuk da zeydik, kroni, o nöy adamada, o sadece bir betonu bir kurtu edilmesi. Bu şey, nöy yokluğumuz, bir başı yeterliyse çözülür. Hogy ha az a bizbukalmai valamit próbálok beszélni, akkor a DRE startupként, kalózként megtanult egy technikát, és innovációval megújította az egész tengeri hadviselést, és ezáltal győzte le az armadát, és semmi közel volt a szedetfelességet. Bocsánat, de azért azt hiszem, hogy ez ide kellett. És akkor most talán helyén volna a Monty Pythont idézni. And now, something completely different. Mert hogy én nyelvvel foglalkozó szociálpszichológusként arról fogok most beszélni, hogy a közvetett, sorok közötti kommunikációnak milyen szociolingvisztikai eszközei vannak. Nyilván ez nem egy 20 perces téma. Néhány példát szeretném ezt illusztrálni. De hogy ne ilyen nagyon akadémikusan indul a dolog, én egy példával szeretnék jönni, és ebben akár konzsenziálisak vagyunk. Preszer Gáborra meg fogjuk gyűlítani, mert megint csak párkapcsolatról lesz szó. Legyünk egy kicsit ilyen együgyű példát. A szituáció, azt hiszem, nyilvánvalóan egy fiatal ember, aki udarolni próbál egy ifjú hölgynek, és imígyen szól. Az emberek szívesen megmutatják a számukra kedves dolgokat azoknak, akiket arra érdemesnek találnak. Nekem például egészen különleges bélyeggyűjteményem van, esetleg volna kedved megnézni. Azt gondolom, hogy az épülőknek nem kell különösebben elmagyarázni, hogy ezt akár úgy is fogalmazhatta volna a fiatal ember, hogy gyerekre hozzám tudni. De azt hiszem az is eléggé nyilvánvaló, hogy az esetek túlnyomó többségében nem ez a célra vezető kommunikáció. Bizonyos speciális esetekben lehet, de ez azért nem a norma, és főleg nem az üzleti életben a norma. A norma az az, hogy közvetett módon a sorok között kommunikáljuk az igényünket, és az emberi kommunikációban ez univerzális, hogy túlnyomó részét, több mint 90%-a a kommunikációnak közvetett sorok között módon tesszük. Magyarán, amiről én most beszélek, az nem egy valami különlegesség, hanem az a normális üzemmódunk. Csak ezt mi tesszük, de nem tudjuk. És hogyha ezt megpróbáljuk tudatossá venni, akkor tudunk ebben egyfelől olyan irányba lépni, hogy olyan ügyesen dolgozunk, mint a fiatalember, és sorok között fejezzük ki az igényünket. Miára egy sor előnyét teszünk szert, például nem utasítatnak durván vissza, és nem rólik összehondolhatunk. És egyébek, de a másik oldalról is ez a fontosabb, hogy miközben mi is tesszük, ha nem tudjuk, és egész jól el vagyunk vele, arra nem figyelünk, hogy amikor mi irányunkban jövő kommunikációban, akkor ott mi van a sorok között. Márpedig is erre utal Gábor, hogy az nagyon fontos tud lenni, hogy a tudatosítással képesek legyünk elismerni a sorok között megnyilvánuló igényeket. Már ehhez néhány szociálpszichológiai vagy szociolingvisztikai eszközzel szeretnénk szolgálni. Nézzük meg egy kicsit ezt a kis rövid kezdeményezést. Amikor azt mondja, hogy az emberek szívesen megmutatják, akkor ő miért nem a saját nevéről beszél? Nem egyes szemes személyben beszél. Mert akkor ő felelősséget vállal azért, hogy én szívesen megmutatom, visszautasítás érheti, engem meg nem érdekel, mondja a lány, és akkor a dolog elakad. Ha viszont eltávolítja magától a felelősséget a mondani valójáért, a tartalmáért, azáltal, hogy egy ilyen általános alanyt használ, azáltal tulajdonképpen egy megállapítást tesz a világ dolgairól, amire egy normális kommunikációs helyzetben azt mondja a másik, hogy oké, okay, jó, és? Tehát nem reagál rá, adott esetben nem utasítja vissza, tovább lehet lépni. Még továbbra azt is kifejezi, hogy ő most valami pozitív dologról akar jönni a talán felé, de ezt még mindig távolítja magától, nem saját magáról beszél, az emberekről, a számokra kedves dolgokat megmutatni. Közben belesző egy bókot, még mindig így egyeztem arról, hogy személy, illetve általános alanyjal, azoknak, akiket kalára. Megteremtek ezáltal már egy ilyen viszonylag pozitív platformot, olyasmiről, amire nincs mit mondani, tehát úgy elmegy és beépül a közös kölcsönös tudásba ebben a szituációban. És amikor már ezt elérte, és a lány nem hagyta ott, nem fordította, nem zavarta el, hallgatólagosan tudomásul vette ezt a platformot, amit kialakított ezzel a dologgal kapcsolatban, akkor rátérek arra, hogy most már személyesen és közvetlenül kommunikáljon, és előjön az, hogy nekem például egészen különleges végigyűjtőnye van. És akkor most jön a következő lépés. Esetleg volna ezzel ugye a sorok között azt üzeni, hogy gyere fel, hogy ne is folytassam, de ezt mégis egy ilyen tompított formában nem lépezi föl a másikról, hogy van kedve, hanem esetleg és feltételes módot használ. Tehát nagyjából ilyen eléggé összevetett szociolingvisztikai apparátussal dolgozik egy ilyen együgyű fiatal ember tökéletesen, felkezítesen. Na nézzük egy
kicsit. De az, hogy fiatal ember, az csak feltételezett. Tehát olyan,
olyan
is van
ebben,
ami nincs is benne.
Jó, világ, ez én feltételezésem, természetesen nincs fiatal embernek, igen. Na nézzük akkor tehát, hogy most akkor az szociolingvisztika szempontjából milyen eszközök vannak. Itt vannak azok a manőverek, amiket önkéntelenül teszélyre nem tudja alkalmazott a fiatalember, maradjunk egy definíciónál. Általános állítás, tehát az emberekről implikálja a személyességet, nem mondja ki, ami által védi magát, implikálja a bókot, nem mondja ki, amit által ennek a negatív oldalát tompítja, kialakít egy hallgatólagos elköteleződés. Ez a helyzet azzal a BV4-es történettel, ez hallgatólag elfogadtatja a lányat, és aztán teszi meg a konkrét ajánlatot, és fejezi ki a rejtett igényet, amit aztán tulajdonképpen egy kulturális sztereotípiával fejez ki, hiszen ez a lány nem buta. Ő pontosan tudja, hogy az ember bélyeggyűjtemény nézi azért, hogy fűzi fel a lakására egy lányt, mert hátsó szándékai gondolat, tehát ebből a szempontból a sorok között ott van minden végig, egészen a végén pedig egy ilyen általános kulturális sztereotípia adja meg a megfejtést a sorok közötti kommunikációhoz. Na most, tehát az egyik olyan szociolingvisztikai fontos szempont, amire oda kell figyelnünk, amikor egy partnerrel kommunikálunk, hogy mennyire határozott az illető, és mennyire hiteles az az igény, amit ő megfogalmaz. Borzasztóan fontos, hogy csak valamilyen kurszra érdeklődni, és a komolytalan, vagy pedig komoly szándékai vannak. Hát ezt az egyik eszköz, amivel kifejezzük, hogy első szám első személy, egyeszem első személyben fogalmazunk. Ezzel már rögtön elkötelezettséget állítunk. Tehát, hogyha én hozzám mondjuk egy információ igényel jelentkezik valaki, és nem általánosságban fogalmaz, hanem én szeretném megnézni azt a bizonyos hírlevelet vagy riportot, akkor azt tudom, hogy érdemes odafigyelni, energiát fordítani rá, mert ez egy komoly érdeklődő. A többes szám első személy már nem ennyire határozott felelősségvállalás az igény bejelentéséért, de még mindig lehet hiteles, csak meg kell vizsgálni, hogy ezek a feltételei fennállnak-e, hogyha a szervezeten nevében mondjuk egy ember, egy arra kompetens ember jelentkezik, többes szám első személyben, akkor az rendben van. Ha ez nem áll fönn, akkor már azt érezni lehet, hogy ez a többes emberszerűső személy nem erről szól, hanem arról szól, hogy nem akarom egyes számban saját magamra vállalni a felelősséget, távolítom, egy kollektíva mögé bújok. Még nagyobb mértékű felelősség távolítás nem igazán komoly ez a jelentkező, amikor passzív szerkezetet használ, vagy általános alanyt használ, mint a fiatal ember, többes számolatok szerint ehhez hasonlókat. Ebben az esetben kétséges, hogy komolyan vehető-e az érdeklődés, vagy sem. És végül van a teljes távolítás, amikor ilyen típusú partnerrel nem is nagyon érdemes kezdeni, amikor az egy olyasfajta megfogalmazást, amit normális igékkel lehetne, tartalmas igékkel lehetne kifejezni, átalakít, a tartalmat azt átteszi egy főnévi formába, és töltelék igékre használ. Például nem azt mondja, hogy a ellenzéki képviselőt letartóztatott a rendőrség, hanem azt mondja, hogy letartóztatás lett fogadatosítva. Ugye a teljes felelősség távolítást, hogyha valaki ilyen szociolinguisztikai eszközökhöz folyamodik, akkor nagy esélye az nekünk meg fogod kapni a felelősséget. A következő szociolinguisztikai jelenség, ami a határozottsággal kapcsolatos, az az úgynevezett powerful language. Ezt szociolinguisták elsősorban bírósági tárgyalói helyzetekben használták, ahol is az egy nagyon lényeges dolog, hogy mennyire vállalja határozott megfogalmazással a felelősséget a tanú, vallomásáért, vagy pedig óvatos és tompítja az állításainak a határozottságát, mert hogy aki határozottan fogalmaz, annak sokkal nagyobb hatása van az esküdtek jelentékére. Na most itt el is különítettek azokat a nagyon egyszerű hétköznapi nyelvi fordulatokat, amik ezt a powerful language-et jelentik. Történetesen azt jelenti, hogy aki nem használja ezeket az eszközöket, az sugol a határozottságot a sorok között, aki pedig használja, az a bizonytalanságot, határozottságot sugolja. Hát ilyenek a hedges, mondja az angol, ez a fedezéket ügyet nem talán fordítani, amikor én egy állítást megfogalmazok, de rögtön tompítom is annak a határozottságát, ilyen eszközöket használok, hogy tulajdonképpen igazándiból, gyakorlatilag valójában, stb. Meg az egyéb ilyen tölteli dolgok. Vagy pedig adok egy állítást, de rögtön visszajelzést kérek, megerősítést kérek, ez is egy ilyen bizonytalanságot kifejező megnyilatkozás, vagy kérdésformájában fogalmazza meg az állítást. Fontos, hogy ezt különböztessék meg az udvariasságtól, mert hogy az udvariasság és stratégiák, ez egy univerzális szociolinguisztikai dolog, arról szólnak, hogy csökkentsem a tolakodást, hanem kérek valamit, az tolakodás, azt tompítani illik az udvariasság érdekében. Tehát amikor a fiatalember azt mondja, hogy esetleg volna kedvel, akkor ez egy ilyen udvariassági dolog, és nem a határozatlanságnak a kifejeződése. Tehát ezt itt érdemes tudni, hogy hol vannak azok a fordulatok, ahol a normák szerinti udvariasság indokolja ezt a tompítást, vagy pedig a határozatlanság a felelősség vállalásának elkerülése. Egy másik csokor, ami ilyen sorok közötti kommunikáció eredményezésre, ha éves a személyek, érdemes odafigyelnünk, az az előfeltövés. Ennek számtalan változata van, én most például a faktív igékkel való előfeltövést szeretném idehozni, szörök egyszerűen lehet érzékeltetni. Itt egy példa. Örömmel tölt el, hogy fogyasztói többsége teljesen elégedett a termékünkkel. Ugye itt a komoly állítás az, hogy örömmel tölt el. És ennek van egy mellékmondata, itt tölt el örömmel, hát ő fogyasztói többsége teljesen. Úgy kommunikál, hogy a mellékmondatban lévő dolgot, állítást készténként előfeltételezi. Ami így most kiemelve átlátszólag tűnik egy normális kommunikációban, ugye én most ilyen egy-egy kifejezéssel, mondattal foglalkozom, de itt abban kell gondolkozni, hogy minimum egy cvicni, egy bekezdési szövegben vannak ezek a dolgok, és akkor már más a hatások. Tehát az, hogy itt most tulajdonképpen előfeltételezte tényként, hogy elégedettek a fogyasztók, ezt egy normális ilyen kommunikációban nehéz észrevenni, nagyon könnyen átsiklünk, a fókuszra figyelünk, örömmel tölt el, és beépül tudat alatt az, mintha tény volna, ahogy elégedettek, holott egyáltalán nem biztos. Tehát ez a sugalmazásos befolyásolás egy pillanat technikája, jó a érzékenyek vagyunk rá. Nagyon jó lehet egyébként ellenőrizni a tagadás próbával, hogyha én most azt mondom, hogy tagadni akarom ezt az állítást, akkor úgy tagadom nyelvileg helyesen, nem tölt el örömmel, hogy fogyasztott a többsége teljesen elégedett a termékünkkel. Ugye? A mellékmondat az barak ugyanúgy állításként, arra nem hat a tagadás. Tehát ez mutatja, hogy igen, a felszín, az explicit felszínről szépen tudnak tanulni, de tudja nekem csempészni azt, amit ő súlyozni akar nekem ezzel a kognitívés erőfeltevéssel. Tehát ez lehet a manipuláció eszköze, mi is használhatjuk, hogyha az etikai érzékünk megengedi, de nagyon fontos, és ez a fontosabb, hogy árulkodó jel lehet arról, hogy igazából milyen igényes van. Már csak azért is, és ez a dolognak a másik oldalán, mert amikor valaki megfogja a beszélőjét, akkor ezeket az automatikusan használt eszközöket úgy is használja, hogy nem veszi észre, hogy én most tulajdonképpen abban a tényként kezelt mellé, előfeltételezett mellé gondolatban a vágyaimat fogalmaztam vele, és ezáltal tulajdonképpen elárulom magam, hogyha megfelelő szemben olvassa az illető. Mert spontán én azt szeretném, akkor én magamnak is szeretném tényként előfeltételezni, és ez átmegy nagyon könnyen öntudatlanul a stílusba, és elárulja, hogy igazából én azt szeretném a főjönni hozzám tudni. És végül az Alan és Tárgy sor egyének a jelentőség, én nem végül, bocsánat, utolsó előtti, mert hogy az is fontos lehet a igény hangsúlyainak a kihelyezése szempontjából, hogy mit teszek a talaj helyére, mit teszek a tárgynak a helyére. Egyszerűen ez egy kognitív univerzálja az ember számára, hogy ami sorrendben elő van, az alany pozíciója van, azt fogjuk igazán fontosnak tekinteni, azt fogjuk például hatunkönyvőnek tekinteni, és ami a tárgyaival, az pedig jóval kevésbé. Ez egy nagyon abstraktnak tűnhet, egy nagyon szemületes és nagyon szexi példával szeretnék szintén a tárgyalóteremből ezt alátámasztani. Az eset egy szexuális molesztálásos eset, most abszolút aktuális, és az egy fontos kérdés, hogy a liaisonban ki volt a kezdeményező. És a tárgyalók elmondott, hogy egy veskőcég, és a tanulnak fölteszi a kérdést az ügyvéd. Mi történt, amikor János táncolt Katával? Az egyik csoportnál így hangzik el a kérdés a tanulhoz. A másik veskőcég csoportnál úgy hangzik, hogy mi történt, amikor Kata táncolt Jánossal? Aztán megtalál a dolgok, és akkor megkérdezik a veskőcégeket, hogy mit gondolnak, ki volt ebben a liaisonban a kezdeményező. Az első csoport kapásból azt mondják a János, a második kapásból azt mondják a Kata, és hogy nagyon nem mindegy a végkifejező szempontjából, hogy köszönöm, hogy kit tekintünk ebből a szempontból a helyzetre ható tényezőnek, és ez egy sorok között a kommunikációnál is nagyon fontos tud lenni. És akkor most van a végén az utolsó ilyen szociolinguisztikai példa, amivel összeállni szeretném a sorok közötti kommunikációs munkatárolómat. Az igénynek, az állítmányként szereplő, az állítmánynak a megválasztásánál egy bizonyos konkrét abstrakt kontinuumnak melyik szakaszáról választom ki, amikor megfogalmazom a mondani valómat, az állítmányt. Ez megint csak egy eléggé elgondolóknak tűnik, tehát hogy hogyan választom én ki a szidani vagy rokonértelmű szavakból pont azt az én mondatról állítmányaként, de hogy érzékeltessem, hogy miről is veszünk, egy példával szeretnék jönni, és ez mindenre a legfontosabb ilyen absztrakt, konkrét kategorizálást is be fogja mutatni. Képzeljük el azt a kis jelenetet, hogy Péter kezd egy rendőrös mozdulat eredményeként pár hátán landol. És nekem be kell számolni arról, hogy mi történt. Tehát mondhatom azt, hogy Péter nem üti párt. Ugye ez egy nagyon konkrét megfogalmazás üt. Ez azért is fontos ebben a megfogalmazásban, hogy nincs benne beleértelmezés. Ez egy eléggé objektív leírás, lehet, hogy agresszióról van szó, de lehet, hogy barátilag beregeti hátba, vagy azért, hogy a torkára akasz falatot kikörülje. Tehát minden így van. De ugyanarra a jelenetre ránézve, mondjuk egy ilyen képregény jelenet képzeljük el, mondhatom azt, hogy hát én bántja bánt. Ugye egy rokon értelmű szót választottam állítmánynak, de itt már értelmezem, ez már egészen más színben tüntető, mint a jelenet. Vagy mondhatom azt a kép látványára, hogy Péter gyűlölik Pált. Ez már sokkal absztraktabb, ennek megfelelően nagyobb, sőt, általánosabb értelmezése a szituációnak, és végül a túlsó vége, a kontinuumnak az absztrakt vége, amikor ezt mondta, hogy Péter agresszív, és akkor ez egy teljesen általánosítható megalapítás. Tehát ez egy nagyon jó kalibrálható dolog, és ez egy spontán, amikor valaki szöveget ír, akkor ne általában, ha csak nem profi copywriter, nem fog azon elgondolkozni, hogy pont milyen állítmányt is választhat ide, hanem jön, mondja a magáit, látom a képet, és gondolom, amit látok rajta. És spontán módon elárulja, hogy ő, amit lát rajta, hogyan áll hozzá, a sorok között kiderül az ő, akik ugye a dologról. És ez természetesen megint csak hosszabb bekezdési szövegek esetén állítódik a beszélőről, ennek óriási irodalma van éppen a írott kommunikációnak az érdeklősú értelmezésében. No hát ezt voltam bátran cserélgetni. Tudom, hogy a Monty Python nagyon érik ide, mert nem igazán fókuszál konkrétan a marketing és a információ blokkerségre, de azt gondolom, hogy kellő kreativitással talán használható az információ, és hát azért azt még szeretnék beszélni, hogy ez egy jó nagy torta, amire én most egy kis szeretnék, hogy a tanulmányzációt fogom megtenni. Köszönöm szépen.